Kedves ünneplő gyülekezet, nagy utat jártunk be ebben a bőti időszakban. Nem tudom, ti hogyan szoktátok érzékelni akár a karácsony előtti kisböjtöt, vagy a húsvét előtti nagyböjtöt. Néha pillanatok alatt eltelik, most talán egy kicsit hosszabban telt. Ebben a nehéz böjtben, amikor Isten elé álltunk, imádságban, bűnbánatban, a gyülekezet közösségében is máshogy voltunk jelen, hiszen minden nap, akár élőben, akár online formában is imádkoztunk és könyörögtünk. Vártuk azt, hogy Isten meglátogasson bennünket és munkálja bennünk és közöttünk az igaz bűnbánatot és a megújulást. És bár itt vagyunk húsvét ünnepén, ünnepeljük a feltámadást, a böjt formálisan véget érte, mindenkit arra hívok, hogy az imádságot ne hagyjuk abba, mert még szükségünk van rá továbbra is. Itt vagyunk feltámadás ünnepén, és így köszöntünk egymásnak, hogy Krisztus feltámadott, valóban feltámadott, elhangzott már, énekeltük, felolvastuk, az igehirdetésben is többször el fog hangzani, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy olyan tény, ami mellett nem lehet semlegesen elmenni. Az, hogy Krisztus feltámadta halálból, arra nem lehet azt mondani, hogy talán, egy kicsit, esetleg, hanem ezt vagy elhisszük, vagy elutasítjuk. Esetleg azt mondjuk, hogy hát lehet erre így emlékezni, és ez egy nagyon szép legenda. De alapvetően az egyik legmegosztóbb tanítása a kereszténységnek ez. Ez az a pont, ameddig, ha az ember eljut, akkor nyilvánvaló módon beleütközik a saját értelmének, gondolkodásának a korlátaiba, a tapasztalatainak a korlátaiba, és elérkezik ahhoz a határhoz, ahol el kell döntenünk azt, hogy ezt hitáltal elfogadjuk, vagy nem tudjuk elfogadni. Mindazonáltal ma úgy szólítalak meg benneteket az evangéliummal, mint ami nem csak egy döntés elé állít, hogy vagy így, vagy úgy. Mert az életünk a legtöbbször ennél sokkal árnyaltabb és nehezebb. Valószínűleg az életünk napjainak a nagy részében átérezni és átélni teljes szívvel ennek a valóságát nem tudjuk. És inkább a két szélsőség között helyezkedünk el valahol. Isten népe számára ugyanis Krisztus feltámadása, hitvallás. Ezért ezen a vasárnapon akár tudod ezt most teljes szívvel hinni, akár bizonytalankodsz, akár elutasítod, úgy lehetsz itt jelen Isten népe részeként, mint akik együtt az ő népeként valljuk meg, Krisztus valóban feltámadt. És hogy ehhez hogyan viszonyulunk, mennyire a miénk ez a hitvallás, abban valószínűleg mindannyian úton vagyunk. Isten végezze el ma közöttünk, hogy ezen az úton egy lépéssel közelebb kerüljünk ma hozzá. 39. Zsoltár 6. versét olvasson fel az ünnepi igehirdetés alapigéjeként, egy ószövetségi textus. A 39. Zsoltár 6. verse így hangzik. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. A 39. Zsoltár egy vívódó lélek panasza. Nagyon sokszor azt gondolják az evangéliumi keresztjének, hogy az igazi evangéliumi keresztjén, főleg húsvét vasárnapján, örül, kizárólag örül, és legalább egy nap az évben átadja magát a korlátlan öröm és reménység állapotának. És elengedi mindazt, ami fáj, és próbál elfeledkezni arról, ami terheli, és mindaz, ami megoldhatatlan konfliktus az életében, vagy nagy ellentmondás, azt legalább egy napra próbálja elfelejteni, próbál ezeken felülemelkedni, a húsvéti örömbe belehelyezkedni, hogy legalább egy rövid időre sikerüljön azt az örömöt egy kicsit átélni, ami majd a mennyekben lesz a miénk, és ebben a földi életben olyan nehéz eljutni hozzá, és majd a húsvét ünnep utáni kedden elég lesz újra foglalkozni azzal, ami nehéz, és majd elővesszük a 39. Zsoltárt. De ehhez képest hiszem, hogy Isten arra hív bennünket, hogy mind azzal, ami az életünk valósága, azzal jöjjünk az ő jelenlétébe. Az Isten tiszteleti közösség sosem egy olyan hely, ami izolálva van a mindennapjainkból, amikor Isten azt várná, hogy mi viselkedjünk jól. Nem azt szeretném kérni tőletek, hogy most így rosszalkodjatok az Isten tisztelten nyilván, de sokszor azt látom, hogy úgy képzeljük Isten jelenlétét, mintha vendégségbe mennénk egy nagyon decens családhoz, ahol még a szőnyegrajtok is egyenesen állnak, és nagyon vigyázni kell, hogy hova lépünk, mit mondunk, hogyan vesszük fel a kanalat az étkezéskor, milyen témát hozunk elő. Nagyon gyakran érzem azt, hogy így gondolkodunk az Isten jelenlétéről és az Istennel való közösségről is. Pedig a valóság az az, hogyha van hely ezen a földön, ahol mindent vihetünk, és ahol kíváncsiak ránk, ahol azt szeretnék tudni Isten, hogy mi van bennünk, és hogyan kapcsolódunk hozzá, az az Isten jelenléte. A 39. Zsoltár írója egy nagyon mély helyzetben van, mint sokszor a Zsoltár írók, ahogy találkozunk velük. Vívódik. Annyira a lényege, annyira a valósága ez a mi életünknek, és az életünk napjainak a nagy részét valójában így éljük le. És lehet, hogy ha napközben nincs rá időnk, akkor talán ismered ezt az elalvás előtti állapotot, amikor nem tudsz elaludni, és úgy előjönnek a mindennapi kérdések, ami egész nap feled volt. És azon vívódsz, hogy jól döntöttem, vagy nem. Kellett volna még szólnom? Vagy nem kellett volna még hallgatnom? Vagy vissza kellett volna lépni, és még elmondani azt, mert nem tudom, lesz-e a lehetőségem, és sorolhatnám. Biztos ismeritek ezt az állapotot, és olyan jó lenne ilyenkor, vagy egy gombbal így kikapcsolni, hogy na elég, már most aludni akarok, vagy kapni egy ilyen egyszerű választ, hogy Istenhez fordulni, hogy csak így nyugtasson meg. És nagyon gyakran ez a vívódás hosszú ideig is velünk van. Ez a Zsoltár író a vívódásában annak egy adott pontján mondja ki ezt az igazságot. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Hát nem annyira biztató, ez még nem a húsvéti evangélium, de hát hogyha az örömből való kilépésre hívlak benneteket, talán ezzel már így sikerült, de a célom ismét nem az ünneprontás, hanem az, hogy egy kicsit próbáljunk közelengedni ezen az Isten tiszteleten, Isten jelenlétében, azokat a vívódásainkat és küzdelmeinket, amiben rátalálhatunk a mi szabadító megváltónkra. Mennyit ér az élet? Amikor valaminek az értékét keressük, akkor a mi kultúránkban általában az árával azonosítjuk. Valami minél drágább, annál többet ér, gondoljuk. Na de képzeljünk el egy helyzetet, amikor megszületik egy gyermek, lehet, hogy te is már átéltél, vagy láttál gyermekszületést, és nyilván értékesnek tartod a legnagyobb értéknek az új életet, de szerintem nincs szülő a világon, aki miután a gyermeke megszületik, kézbe fogja, ránéz, és azt a kérdést teszi fel, mennyibe fog ez a gyerek kerülni? Valószínűleg jobb is, ha nem számoljuk ki, biztosan nagyon-nagyon sokba. De gondoljuk csak el, nem így működünk. Vagy belevágunk egy kapcsolatba, egy párkapcsolatba. És nyilván nem kezdünk el számogatni, hogy olcsóbb lenne egyedül élni, vagy párkapcsolatba, házasságba lesz jobb élni. Mennyit ér az élet? Nem lehet használni rá a fogyasztói kultúránknak az arányait, és nyilván a pénzt sem. De gondoljuk csak el, milyen megrendítő életpéldák vannak, amikor egy krízisben vagy egy nehézségben ez a kérdés konkrétan felmerül. Egy túszdrámában, ahol valakit elrabolnak és pénzt követelnek érte. Vagy amikor valakinek az életére törnek, hogy megszerezzék a vagyonát. Vagy egy háborús helyzetben, amikor egy nagyhatalom azt latolgatja, hogy hány polgári áldozattal fog járni egy offenzíva, és vajon ezeket a célokat megéri-e néhány tíz, vagy száz, vagy ezer civilnek a halála. Mennyit ér az életünk? Amikor ezt olvastuk a 39. Zsoltárban, hogy mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él, akkor ez egy viszonylag lesújtó, és nem túlságosan felülértékelt megállapítása az ember életének. Sokkal inkább azt látjuk, hogy a mulandóság, a törékenység jelenik meg benne. Három szót szeretnék a középpontba állítani, az ige alapján az egyik ez a bizonyos mulandóság, aztán a mérce, és a harmadik pedig az idő. Nem kell különösebben olvasottnak lennünk, hogy rádöbbenjünk a mulandóságunknak a súlyára. Ha beletekintünk ebbe az egyszerű képbe, a hideg időben a pár a rövid ideig látszik, és aztán elmúlik, nagyon jól meg tudjuk ragadni, hogy mit akar a Zsoltár írója átadni. Hozzáteszem ugyanakkor, hogy a Zsoltár kontextusában ez arról is szól, hogy a bűnösök is elmúlnak hamar. A Zsoltár íróját a mulandóság néha vigasztalja. Mert azt mondja például, hogy az igazságtalanság is mulandó ezen a földön. Nem csak a jó dolog múlik el, nem csak az én életem múlik el, hanem a rossz is elmúlik. És mindaz, aki most örül és hiú ábrándokat sző annak kapcsán, hogy ó, hát úgyis minden fennmarad sokáig, annak is át kell élnie a mulandóságot. A Szentírás nagyon sokszor előveszi ezt a kérdést, és tulajdonképpen a Biblia lapjain újra és újra előjön az, hogy az ember szembesül azzal, hogy a bűneset miatt a bűn büntetése a halál, ahogy mondja az apostol, a bűn zsoldja a halál. És ezért a mulandóságával mindenkinek szembesülnie kell. A mindennapjainkat átjárja ez a kérdés. Lehetséges, hogy olyan élethelyzetben van, hogy ezt most hárítod magadtól, vagy nem egy olyan fontos élethelyzet a számodra, és könnyen lehet, hogy közel jön ez hozzád. Akár hogyha egy szeretted beteg, akár hogyha te hordozod a mulandóságodnak a különféle jeleit, esetleg reggel tükörbe nézel, hogy látsz magadról egy fényképet, amit váratlanul készítettek rólad, mikor nem volt lehetőséged beállni abba a pózba, ahonnan a legjobban nézel ki, és csak azt nézed, egyszer édesanyám mondta, hogy ilyen elkapott képen ránézett, és azt mondta, ki ez az öreg asszony? Pedig nagyon jól néz ki. Szóval mulandóság. Amikor a Prédikátor könyvét olvassuk, talán ez a leggyönyörűbb költői képekkel leírt folyamat erre, és hadd olvassam most ezt fel nektek. A Prédikátor, aki beletekint a mulandóságnak a valóságába, így fogalmaz. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő leányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása, fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába. És az utcán körös körül siratók járnak, végül elszakad az ezüst kötél. Összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Gyönyörű költői képek egyébként az ember öregedéséről, vagy arról, hogy hogyan múlunk el ezen a földön, és közben pedig igencsak szomorú beletekinteni ebbe is. Azért hozom ezt most ebben az Isten tiszteletben, hogy jöjjön hozzánk közel, mert akkor lesz miénk az igazi nagy öröm, hogyha miénk az a vívódás, hogy egyébként ebből szabadított meg, ami drága megváltunk. És hiszem azt, hogy nem tud igazán örülni húsvétkor az, aki nem éli át annak a szomorúságát. Mit jelent ez? Porból lettünk, spórrá leszünk. Mit kezdünk ezzel? Mennyire éljük és tudatosítjuk saját mulandóságunkat? Hihetetlen energiákat tesz az ember abba, hogy úgy próbáljon működni, mint 10 vagy 15 évvel képes volt. Főleg az az ember, aki aktív, aki azt éli meg, hogy ő még képes arra, amit korábban megtett. És egy idő után már komikussá is válik az ember, amikor úgy akar mondjuk kinézni, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt, vagy nem veszi tudomásul, hogy a mulandóság miatt a saját életünk is érintve van. Az evangélium számunkra az, hogy Isten ebből kiutat készít a számunkra. Az evangélium, hogy Krisztus belépve a földi mulandó létbe, legyőzte a mulandóság okát, a bűnt, és kifizette a bűn zsoldját, a halálnak az árát az ő áldozatával. Mindezt úgy tette, hogy belelépett a földi létbe. Gondoljuk el, hogy megszületett gyerekként, és felnőtt, és 33 évesen meghalt, de átélte a múló időt. Átélte a földi életnek minden vívódását. A Getsemánéban ő is vívódott. Így jött el tehát értünk, és szabadított meg bennünket, és hiszem, hogyha közelengedjük magunkhoz a töredékességünkkel, a múlandóságunkkal járó minden vívódást, kétséget és nehézséget, hozzá is közelebb tudunk kerülni. A második szó a mérce. Mert hogy a múlandó ember mindenképpen valamilyen módon értékesnek kell, hogy tartsa magát, és megpróbálja a saját életét is viszonyítani valamihez, boldogságot keresni, és amikor azt mondja a 39. Zsoltár írója, hogy minden ember, minden élet annyit él, mint a pára, mint a lehelet, az is egy mérce. Valamihez viszonyítja az értékességet. És azt hiszem, hogy a földi életünknek az egyik legnagyobb kihívása, hogy megfelelő mércét kell találjunk, hogy mihez képest leszünk boldogok. Nem tudom, voltatok-e már a miénktől nagyon eltérő kultúrában, és láttatok-e már embereket örülni egészen hétköznapi dolgoknak. Olyan dolgoknak, ami nekünk teljesen természetes. A tiszta víz, a mindennapi kenyér, a ruha, az anyanyelven olvasható szentírás, iskola, még egyszer mondom, iskolának lehet örülni, ahova az ember elmehet, és akár az anyanyelvén tanulhat. És ha az ember átél egy ilyen helyzetet, akkor hazatérve abba a viszonylagos jólétében, amiben egy csomószor leginkább panaszkodik, akkor kicsit másféle módon tudja látni az életét. Mihez tudjuk mérni a boldogságunkat, és mennyire tudjuk az örömünket ehhez a mércéhez idomítani? A legtöbben az elért sikereinkhez, a pozíciónkhoz, a megfelelő értékeinkhez, a kapcsolati tőkénkhez, vagy bármi hasonló dologhoz viszonyítjuk magunkat, és a mércénk egy teljesen szubjektív standard lesz. De amiben szinte mindegyik egyforma, hogy a múlandó ember leginkább. A közelmúltban beszélgettem valakivel, akinek nagyon megfogott a mércéje. Ő azt mondta, hogy egy egyetemi tanára annak idején, akire nagyon-nagyon felnéztek, azt mondta nekik, uraim, olyan életet kívánok önöknek, mondta útravalóul az utolsó kurzusán, hogy este, mikor tükörbe néznek minden nap, azt mondhassák, mindent megtettem, amit tőlem tellett. Ez egy nagyon-nagyon szép mérce, de ezzel az emberrel, akit beszélgettem, ő vele azért beszélgettem, mert ez a dolog éppen úgy érezte, hogy agyonnyomja őt. Mert a napjai nagy részén nem tudta azt mondani a tükörbe nézve, mindent megtettem, ami tőlem tellett. Egy nagyon szép érték, egy nagyon nemes cél, egy nagyon jónak tűnő mérce is lehet az emberen óriási teher. És nyomhatja le, és lehet korlát, amiben újra és újra bele fog ütközni. Ezt látjuk az egész Ószövetségben, hogy az Isten törvénye egy csodálatos mérce, egy ajándék az Istentől, de az ember csak beleütközik, és a mérce alapján újra és újra méltatlannak és alkalmatlannak fog tűnni. És az evangélium húsvét ünnepén, drága testvérek, az, hogy Jézus lejött, és a legfontosabb mércét, az Isten törvényét betöltötte, és innentől valójában szabadok lehetünk minden emberi mércétől. Ha feltámadt Jézus Krisztusban hiszünk ugyanis, akkor a vele való kapcsolat az, ami minden más meghatározhat az életben. Az, hogy új emberek lehetünk benne. Az, hogy hozzátartozhatunk. Az értékességünket innentől fogva alapvetően ez határozhatja meg. A mai napnak a tétje nem az, hogy egy kicsit sikerül-e elszakadni attól a múlandóságtól, egy kicsit sikerül-e belehelyezkedni a húsvéti örömbe, hanem hogy az életedben, a szívedben ez a fajta értékváltás megtörténik-e. Vagy ha megtörtént, akkor meg tudsz-e ebben erősödni és újulni. A megfelelő mérce és az értékesség kérdése ugyanis azért foglalkoztat bennünket, mert szeretnénk jók lenni. Szeretnénk, ha valaki visszaigazolná, hogy értékesek és szerethetőek vagyunk. És a mi drága megváltó Úr Jézusunk valójában ezt hoztál a számunkra. Úgy, hogy ezt soha többet nem kell megkérdőjelezni, és hogy ezt már nem veheti el tőlünk senki, ha ez a miénk. Nagyon sok keresztény küzd értéktelenség érzéssel és hasonlóakkal, és valójában ehhez kell visszatérnünk és visszafordulnunk. Ahhoz, aki mindent odaadott értünk, mert szeret. Ez a Jézus Krisztus pedig végül megáldja számunkra az időt. Ő, aki ott van velünk a vívódásainkban, a kétségeinkben, húsvét ünnepén szeretné nekünk elhozni az időnek az ajándékát. Ez a harmadik dolog, amiről röviden beszélni szeretnék. A 39. Zsoltár képében az ember élete nem csak úgy törékeny, de nagyon-nagyon rövid. Pár másodpercig látszik talán a lehelet. Más Zsoltárban is foglalkozik a Zsoltár írója az idővel, akár a 90. Zsoltárban, amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy Uram, taníts minket úgy számlálni, hogy bölcs szívhez jussunk. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Mintha azt mondaná, tarts meg, mert az időnk kevés. És a mulandó ember, aki mulandó mércékhez próbálja magát igazítani, mindig szembesülni fog azzal, hogy egy valami nincs uralma, ez pedig az idő, és az idő alapvetően ellenség a mulandó ember számára. Hirdetem nektek az evangéliumot, hogy Krisztusban az idő áldássá válik a számodra. Az idő kegyelmi idő. Megszabadít Isten attól, hogy rettegj attól, hogy mi az, amiből kimaradsz, mi az, amire már nem lesz időd. Mert lesznek dolgok, amiből ki fogsz maradni, egészen biztos. És lesz dolog, amire nem lesz időd. De nem baj. Azért, mert a legfontosabb dolog már a tiéd. A legfontosabb, amit meg lehet szerezni, és amire szükséged van Krisztusban, az már a tiéd. Az örök élet. Ezért semmi lényeges dologról nem fogsz lemaradni ebben a földi életben. Amikor Isten megszabadít a földi élet kereteiből, akkor megszabadít az időtől való félelemtől és rettegéstől. Így lehetünk szabadok attól az őrületes rohanástól, amiben a kultúránkban az emberek nagy része él. Így lehetünk szabad egy csomó olyan szorításból, amikor nem is tudjuk, hogy miért, csak valamiért kell dolgokat megszerezni vagy megélni. Az idő ugyanis Isten kezében kegyelmi idő lesz. Az idő felett ugyanis Isten áll. A nem Krisztusban lévő ember számára az idő az egyik legkegyetlenebb úr, de számunkra csak Isten szolgája. Elfogadva a múlandóságot, látva az idő múlását, tudod-e ma azt látni, hogy még az idő is érted van? El tudod-e hinni, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, a legújabb fordítás szerint azokkal minden együtt működik? És az idő kegyelmi idő lehet a számunkra. Mit jelent ez számunkra most itt húsvétkor? Két dolgot befejezésül. Az egyik, hogy a kegyelmi idő most a számunkra az Istennel való kapcsolat rendezésének az ideje. Itt az úrvacsorai közösségben megélhetjük a bűnbocsánat valóságát. Ezt az időt Isten készítette el a számodra. És lehet, hogy nagyon távol vagy még tőle, lehet, hogy tele vagy kérdésekkel, vagy úgy érzed, hogy régen volt hited, és most már nincsen, és összezavarodott minden, és meg vagy rendülve. Akárhogy is, gyere az úrvacsorai közösségbe. Hitáltal vald meg, hogy hiszed, várod Jézus Krisztust az életedbe. Ha csak annyit tudsz mondani, annyit mondj, hiszek Uram, segíts hitetlenségemben. De hiszem, hogy ezt az időt Isten készítette el a számunkra. Mert ha van név, ami meggyógyít ezen a világon, az Jézus Krisztus neve. Ha van hely, ahol lehet gyógyulni, akkor az az úrvacsorai közösség, az Isten jelenléte. Isten készítette el az időt a számunkra, bocsánatot kérni és megbocsátani. Drága testvéreim! Nem múljon el ez az ünnep felszínes örömmel, hiú reményekkel. Engedd magadhoz a léteddel kapcsolatos legmélyebb kérdéseidet. engedd magadhoz közel az ezzel kapcsolatos vívódásaidat, és hozd Isten jelenlétébe. És együtt valljuk meg, hogy mindezekben megnyugvást és választ kaphatunk az evangélium által. Krisztus feltámadt a halottak közül, és megnyitotta számunkra a mennyek országát. Legyen ez a reménység, ez az öröm ma a tiéd, és Isten adja, hogy ebből élet fakadhasson benned, átjárja a mindennapjaidat, és a feltámadás öröme nem csak az ünnepre, de folyamatosan legyen mindannyiunké. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, mert testté lettél, végig éltél egy emberi életet, és így váltottál meg bennünket. Te átérzed és tudod, hogy mit jelent mulandónak, törékenynek lenni, mit jelent hamis mércéket harcolni. Te láttad közelről, hogy milyen az ember szíve. És köszönjük, hogy így szeretted, és így szereted, ahogy van. Köszönjük, hogy te szabadítasz ki bennünket az idő fogságából, amikor elhoztad a bűnbocsánatod és az örök életet. Segíts bennünket, Urunk, hogy megváltozzon a mérce, hogy tudjunk úgy élni az életünket, hogy feltegyük a kérdést, hogy te mit szeretnél, te mit tartasz értékesnek és értelmesnek e rövid földi élet alatt. Add, Urunk, a teljességet, amit csak te adhatsz nekünk. Add, Urunk, hogy egyek lehessünk a te népeddel. Add, Urunk, hogy a húsvétnak a valósága, az öröme, a feltámadás átjárja a mindennapjainkat is. És könyörgünk, hogy így gyógyítsd a betegeinket, vigasztald a gyászolóinkat, emeld fel a gyengéket, és add, hogy az evangélium eljusson minél több emberhez ezen a világon. Add lehessünk így áldás a környezetünkben. Köszönjük, hogy ma is imádkozhatunk, nem csak magunkért, de az Anya Szent Egyházunkért, a magyar nemzetünkért is. Emelj fel bennünket, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgattál Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.